Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsde üzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Szerintem jóval többen várják a Mijálovics gazda rovatnál Katona Csaba történés szereplését a Mesél a múlt rovatunkban, aki hát most éppen ebből az apropóból várakozik a vonal túlsó végén, hogy 300 éve jelent meg a Robinson Crusoe. Szerbusz, jó reggel Csaba, itt vagy-e?
Jó reggel kívánok!
Szia, jó reggelt! Na hát egyszerre tudunk beszélni, hogy Edifo Danielről, a szerzőről, és Robinson Crusoe-ról, mind a kettő érdekes.
Hát bizonyám, ugye az alkalmat azt szolgáltatja, hogy valóban itt van az a 300 éves évforduló, illetve hát addig mi várnunk kell egészen konkrétan kettő napot, mert 1719. április 25-én jelent meg először ez a mondjuk úgy, hogy regény, amely, hogy kalandregény, ha már minden áron akarom határozni a műfaját, ami ugye eredetileg egy szép hosszú, mondhatni barokkos címet viselt, hát igen, általában csak Robinsonként emlegetjük.
Azt azért elmondod? Előtted van?
Hát minden további nélkül. Robinson Crusoe yorki tengerész élete és különös meglepő kalandjai, aki 28 évet élt egyedül egy lakatlan szigeten Amerika partjainál a nagy Orinoco folyó torkolatától nem messze, egy olyan hajótól is kényszerítette a szigetre, amelyben rajta kívül minden ember meghalt.
Na, köszönjük, tehát ez rövidült Robinson Crusoe-ra.
Ez a címe?
Ez a teljes címe.
Ez az eredeti.
Hát de ez akkoriban egy ilyen műfai sajátosság volt, nem? Tehát, hogy a ponyvának az volt a lényege, hogy a címmel már vásárlásra ösztönözze a fogyasztót, és ezért volt ilyen hosszú cím, hogy ez biztos érdekes lehet, és akkor levették a
hát meg ki kellett tölteni a címlapot, ugye általában nem képes címlapok voltak, hanem aha, a legfontosabb, tehát az első két mondat a nagy betűvel ott volt, és alatt egyre kisebb betűvel következett, hogy mi jön, és ugye szépen hívta föl magára a figyelmet, tehát tényleg ilyen rezümé jelleggel működött, egy ilyen absztrakt volt valójában, a cím is körbeírta az volt. Na lehet mi is ez a regény, meg hát ki az írója, hát kezdjük az íróval.
Egyáltalán ponyvának szánta ezt Difó?
Folyik a vita. Erről folyik a vita, mert ugye ez nagyon érdekes dolog, mert mi kalandregényként tekintünk rá, hát gyerekkorunkban olvastuk, mindenki akart egy időben Robinson lenni, mi verekedtünk is, hogy ki legyen Robinson, ki legyen Péntek, és így tovább, igen, és így tovább.
Nem mindegy.
Ugye, ponyvának szánta-e? Hát nagyon nem mindegy, mert itt azért egy alábelülendeltségről beszélünk, hogy
és akkor már mindjárt ki is derül, hogy tényleg ponyva-e, vagy esetleg valamiféle társadalomkritika, vagy...
Ennél azért bonyolultabb, igen, is kritika, de fejlődésregénynek lehet nevezni. Igen. Ugye Difóra jellemző volt, hogy a regényei általában egyes szám első személyben írottak, uh-huh, ami lehetőséget teremt az írónak arra, hogy direkt bekifejtse a főhős gondolatait. Uh-huh. Tehát ő belülről is láthassa a történéseket. Na most egyfajta példaadás is ez a Robinson-féle dolog, hiszen mutatja azt a férfit, azt az embert, aki egy kiszolgáltatott helyzetben magára maradva, tulajdonképpen egy saját lokális társadalmat teremt. De elkezd dolgozni. Megteremti a saját gazdaságát. Megteremti a saját kis tényleg mikrotársadalmát, főleg miután ebbe embereket visz, ugye kezdi Péntekkel, aztán jönnek a mindenféle oda keveredő emberek, ugye a kiszabadító spanyol fogoly, a hajó lázadói is, így tovább, és így egy idő után már úgy ábrázolja ezt az egészet, és ez a regénynek végén ez is hangzik, hogy a kolóniaként írja le. Tehát tulajdonképpen egyfajta ilyen példázata annak, hogy úgymond a zsitek hogyan hódították meg a világot. James Joyce, aki azért egy elég kritikus figura volt, ő egyenesen a gyarmatosítás jelképének tekintette ezt a regényt, tehát ő így fogalmazott, hogy ő a brit gyarmatos igazi prototípus, a Crusoe-ban megvan a teljes angol száz mentalitás, a férfias függetlenség, a tudattalan kegyetlenség, a kitartás, a lassú, ám hatásos intelligencia, a szexuális érzéketlenség, a számító szűkszavúság. Nyilván ez egy erős.
Hát némelyik jelző meglep, mert hogy azért például a szexuális érzéketlenségről nem is értem, hogy miért jutott erre a...
Nem esik róla szó.
Nem esik egy hang se. A szexualitás.
Most hozzá, hogy azért a szigeten mérsékelt lehetőségei voltak arra, hogy ebéri vágyait kiélje.
Jó, ebben mondjuk egyetértünk, de a többiről sem.
Az lett valami furcsa, ha szó esik róla. Igen.
Ugye itt sok minden, de Joyce a 19. századból nézi ezt a dolgot. A 20-ból. És azért, onnan azért másképp néz ki a dolog, mondjuk vagyunk például a Péntek, illetve a Robinson viszonyát. Tehát ami egyetlenül egy gazdaszolga viszonylatára a köztük levő úgymond bizalmi színnek. Na de egyébként van egy másik olvasata is, nevezetesen ez pedig a vallási. Tehát amikor arról van szó, ugye, hogy Robinson egyre közelebb kerül Istenhez a szigeten töltött idején. Most kellő cinizmusra mondhatnám, hogy ki máshoz került volna közel ott a szigeten.
Igen, az égvilágon rajta kívül nem volt ott senki, csak ő meg a jó Isten.
Igen, hát ugye van a klasszikus vicc, hogy amikor Ádám is Éva állnak a paradicsomban, és Éva megkérdezi Ádámot, hogy szeret, mire az a válasz, hogy miért kétszeressek, tehát lehetőségek szűkösek. De mindazonáltal itt nagyon fontos a vallási fejlődése is, tehát ahogy folyamatosan benne van az a dolog, hogy megbánja az ifjúkori tévedéseit, hiszen nem okulátlan a múltja, a nála levő Biblia segítségével, mert van nála egy Biblia, azt megmenti. Uh-huh. Folyamatosan olvas, és egyre közelebb kerül Istenhez, ugye? És hogy tulajdonképpen ez egyfajta ilyen vezeklésregény, egyfajta zavándoklat is. Na most, hogyha ezeket a dolgokat megnézzük, akkor azt mondom, hogy ez nem feltétlen Punyvának született, és hát azért azt se felejtsük el, hogy akkor, és tényleg vissza az íróhoz is akkor egy picit, Daniel Defoe-hoz, aki 1660-ban született, és 1731-ben halt meg. Na most, ő például komolyan politizál. Tehát ott Angliában ő azért egy elég komoly figura, újságokat ad ki. Egyértelmű vallási, erkölcsi viselkedésbeli témákkal foglalkozó műveket ad ki. És ez a Robinson Moriában jól beleillik az ő életművében, mert mindegyikkel valamiféle hatást akart elérni. Itt egy puritán emberről beszélünk. Tehát itt térjünk vissza megint ez a vallásos dolog.
Csaba, ha már a vallásos dolog, hadd vágjak közben, most, hogy hallgatom szavaid, egyre több áthallás van az én fejemben a Karl May-féle eredeti Winnetouval.
Abszolút értékig.
Mert hogy ott is egy ilyen, tehát majdhogy nem olvashatatlan az eredeti Winnetou, mert hogy akkora keresztényi példázatok vannak, és annyira csapong ezek miatt az író, hogy maga a sztori az ilyen búvópatakként tűnik fel, és ott is valamiféleképpen azt az észak-amerikai gyarmatosításnak az erkölcsi meg hitbéli hátterét igyekszik megteremteni Karl May, ahogy Defoe itt a Robinsonnal.
Abszolút megvan ez a vonal is, illetve ráadásul a Maynál megvan az is, ugye, hogy ott azért a germánság, mint olyan erkölcsi fölényi mindenhol kiemeli. Uh-huh. Mondjuk az nagyon nagy különbség, hogy miközben itt ugye a karibi indiárok, amelyek Péntek az egyik képviselője, őket abszolút úgy ábrázolja Defoe. Egyik azért rögtön hozzá, hogy időben azért ugye távolabb vagyunk, mint akiket úgymond vannak ilyen úgymond ösztönös bűneik, mint például a kannibalizmus, ami úgymond a kollektív bűnök, de ezt meg lehet bocsátani az egyénnek, ha megtér, és ugye Péntek keresztény lesz, se felejtsük el.
Igen.
Ne felejtsük el magát a nevet, ugye Péntek, tehát ő nem magát hívja, hogy Robinson keresztény, így a nap után, amikor megtalálta. De azért Maynál megtalálható az, hogy ugyanolyan magas erkölcsi színvonalat képviselnek az indiánok, az őslakók, tehát gondoljuk Winnetoura, ugye?
Hát már a melyik, mert a kómancsok, ugye nem? Van, hát azok meg maga a gonosz, de ott meg ugye vannak fehérben is gonoszok, tehát ugye...
Oda-vissza, igen, és jó, mondjuk Tangu az nem feltétlen a pozitív indián hősök közé tartozik, de hát komancs volt, tehát neki, úgymond Maynál, mondjuk, hogy a mikrouniverzumában ő máshova tartozott.
Igen.
De itt tényleg megfogható ez a dolog, hogy van egy egyén és egy társadalmi fejlődés ebben a regényben, és hát, hogy Defoe eltalálta, úgymond azt, hogy mire van igény, vagy hogy mit szeretnek olvasni, túl azon, hogy persze ebben van egy tényleg egy nagyon kalandos történet is, mert az elég izgalmas. Hát erről csak annyit, hogy a könyvet 1719-ben még háromszor kiadták. Tehát április 25-i megjelenést követően.
Tehát bestseller lett, mondjuk ki mai szóval.
Lett, így van, és gyakorlatilag a 19. század végéig nincs még egy olyan könyv, amit ennyiszer kiadtak volna, és folyamatosan fordítják le, ugye gondoljunk csak arra, hogy műfajjá vált a Robinson átszó, most nem a kapus vetődésére gondolok, amire Robinson nevű kapusról neveztek el, az egy másik történet, az nem a szigeten történt, ugye, hanem az angol tájákon, hanem az, hogy ezt a regény típust. Ezt a regény típust, és természetesen Magyarországon is lefordították meglehetősen korán, relatíve. Megnéztem, hogy mikor jelent meg az első magyar fordítás, 1844-ben. Uh-huh. 1844-ben Robinson Crusoe története, aztán rengeteg fordítás jelent meg egyébként, tehát sorozatban már a 19. században 10-15 kiadás megért magyarul. Én az elsőt átdolgozta Vajda Péter, az ő nevét azért említeném meg, mert ez a fiatalon elhunyt kiváló ember. Egyébként 38 évesen halt meg, ő a nagyhírű Szarvasi Evangélikus Gimnázium tanára volt. Tehát egy komoly ember fordította le, nem valami csapongó irodalmár. Vajda János költő nagybátyáról beszélünk egyébként. Uh-huh. Hát, és ő azért tagja volt az akadémiának, tagja volt a kis fordításoságnak. Na ő volt Robinson első fordítója. Uh-huh. És hát azt hiszem, mennyire lett népszerű, vagy hogy hogyan tekintettek rá. Itt megint visszatértünk egy pillanatig rá a vallási vonalra. 1874 Esztergom, a Bencés Katolikus Gimnázium. Idézem a évkönyvet, az a gimnázium ifjúság könyvtára számára vétel útján a következő művek szereztettek, hogy azt mondja, Samuka a bűnrabja, hála és megtorlás Hoffmantól, Beszéljek és rajzok három orosz és három angol kalandjai Verne Gyulától, Gulliver utazása és Swift Jonathantól, Aranybánya Dulinai Gábortól, és időnk Robinson Crusoe, Defoe Danieltől. Volt egy ilyen kiadás, ahol ezt a címet is hát, hogy itt ült Robinson Crusoe. Ez abban az évben jelent meg 1874-ben. És hát ebből azért lehet látni, hogy ugye ezt a regényt, ha megrendeli egy katolikus gimnázium, akkor azért mutat egy fajta viszont hozzá. És hát ma ugye klasszikusként emlegetik, találtam még egy nagyon érdekes dolgot, már csak így a regény utolatásáról. 1922-ben vagyunk a Magyarországi Ülésben, és ugye sokszor lehet azt hallani, hogy a mai fiatalok nem azt olvassák, amit olvasni kellene.
Igen.
Ez ma is aktuális. Petrovics György képviselő. Pár szóval fel akarnám hívni a kultuszminiszter úr szíves figyelmét a mai ifjúsági irodalomra. Ha visszatekintünk gyerekkoromra és ifjúságomra, eszembe jut, hogy mi akkor olvastuk Andersen meséit, a német Hoffmann Ferencnek és Schmidt Kristófnak erkölcsnemesítő történeteit, Cooper, Verne, Grimm Jakab munkáit, Nico, Robinson, Nyált, Amicis gyönyörű munkáját, a szívet, továbbá a hazai írónk közül Gál Mózes, Benedek Ereket és később nagyobb korunkban, Vasgereben és Jókai munkáiból tanultuk meg fajunknak és nemzetünknek szeretetét. De mit olvas a mai ifjúság? Kalandorregényeket, detektív történeteket, spiritista munkákat és valósággal falja a sportújságokat, és hogy minden munkás kommunista, azt tanulja, gyűlöletet tanul az iskolában, lányok között pedig óriási mértékben vannak elterjedve a színházi lapok, amelyek a színművészet kultuszán kívül valószínűleg az erotikumot is terjesztik.
Valószínűleg.
Nem olvasom tovább. Pedig érdekes volna, de azért szakadjunk el Robinsontól. Tehát itt ugye egy fogalmazunk úgy, hogy mérsékelten baloldali képviselő felszólalása van 1922-ben. Besorolja szépen azok közé, a klasszikus művek közé, amikről lássuk be, hogy most így majd száz év elteltével mi is azt gondoljuk, hogy hát bizony ez nem biztos már, hogy a maiak olvassák.
Igen, sajnos.
És döbbenet, hogy legalábbis számomra ez már 100 éve így jelentkezik, hiszen mi azért gondoljuk ezt, mert azt gondoljuk, hogy mi gyerekkorunkban, amikor teljesen természetes volt, Cooper, Verne, Grimm, Defoe, és így tovább, talán egy mondó Dámicsis kiesett ebből a dolog oldalnak is megvan a magunkra, és hogy ez már 100 éve problémát okozott, hogy miért nem ezt az irodalmat olvassák.
Igen. Érdekes lehet még Defoe mellett azt is, tehát magát a főhőst Robinson
Crusoe. Ki volt valójában Robinson?
Igen, kiről mintázhatta?
Erre ugye tippek vannak erre nézve, hogy ki lehetett, és nagy valószínűsége arról van szó, hogy több helyről szült össze, hát a legismertebb bizonyos Alexander Skarsgård, nem is Pót matróz, aki bizony, vagy, hát nem is 20-valahány évet, de 4 évet lehúzott egy Massa Tierra nevezetű szigetem, de ezen kívül emlegetnek más példákat is, mert van például egy nagyon érdekes dolog, egy Tim Severin nevű szerző Robinson Crusoe nyomában című könyvében több forrás megemlít, és megemlíti Henry Pittman nevű sebészt. És ő egy hajótörés szenved hasonló módon, mint Robinson, és az a lényeg, hogy ő könyvet ír erről, amit egy Taylor nevű ember ad ki, na most az ő fia jelenítét, mert William Taylor pedig Defoe regényét, ő a kiadója.
Aha, ott a közös
pont. Valószínűleg itt volt egy ilyen személyes kontakt. De Severin megemlít még egy úgynevezett Indian Wild is, aki szintén egy ilyen számkivető figura volt, és lehet, hogy ő volt Péntek mintája. De ezeket nagyon nehéz konkrétan megfogni, mert ugye egyetlen a regényműfajt választott a Defoe, csak a valószínűség mondatja azt, hogy ismerhette ezeket a történeteket, de hát fölverült itt egy arab munka is, Ibn Tufail Haydn Ibn Yaqzan című mű, szintén egy lakatlan szigeten játszódik. Ugye azt a bizonyos Robert Knox, aki a 17. században Ceylon szigetén esik, a Sri Lankán esik fogságba, de fel se tudja, hogy ezek pontosan honnan vannak, meg vannak nagyon érdekes dolgok ebben, tehát maga a név, hogy Crusoe, ugye?
Igen.
Hogy ők határozottan azt mondja, hogy ez a Kreutnárból ered, és hogy a Robinson Crusoe-nak az édesapja brémai születésű, tehát észak-német.
Érdekes.
Észak-német is. Ezek azok az utalások, amik azt gondolom, hogy nagyon hitelesítették az olvasó számára a regényt, hiszen magához a regényhez nem ad hozzá semmit, tehát nincs tényleges tartalma, de azáltal, hogy erak ilyen tényszerű, adatszerű dolgokat, ezért megszokott dolog volt a regényíróktól elég sokáig, ezáltal egészen hitelesnek tűnik, hogy hát igen, ezt is megemlíti, hogy innen van a név. Úgyhogy a pontos mintát nehéz meghatározni, az, hogy a szakirozó nagyjából az egyért abban, hogy a Selkirk féle történet a valódi minta, de én legalább olyan érdekesnek tartom ezt a Severin féle felvetést, mert itt egy személyes sztár megfogható. Egyébként meg egy kiváló kalandregény, 1000-szer feldolgozták, rengetegszer lefordították, és hát hány filmes feldolgozásokat gondoljunk ebbe bele.
Hú, igen, rengeteg.
Sőt, én folytatásáról is tudom.
Azt hiszem, igen.
Dékány András tovább szőtte a mesét, tényleg, hogy Robinson legújabb kalandja, tényleg, vagy valami ilyesmi.
Így van.
És az legalább olyan szórakoztató volt nekem ifjúként, mint maga az alapmű.
Hát ugye, aki egyszer olvasott Dékányt, igen, akkor azt gondolom, hogy ez a Robinson történetet is örömmel folytatta, de egyébként Defoe is megírta a folytatást.
No csak, ezt viszont nem tudtam.
Írt egy folytatás, sőt, írt még egy folytatást, nem két folytatást írt. Az a kezdődik az egész, hogy hát ugye ő még nem tudta, hogy számít a Dékány Andrásra, következőképpen is maga vágott bele. És az volt a nagyon érdekes ebben az egészben, hogy ez a két kötet, ez miről is szól. Robinson Crusoe további kalandjai, de írt egy harmadik részt, Robinson Crusoe élete és meglepő kalandjai alatti gondolatai álmával, angyali világról.
Az igen, ez jól hangzik.
Ennek semmi köze nincs a sztorihoz.
Igen, gondolom. Itt csak eladta a Robinson Crusoe névvel
az egyemeket.
Igen.
Tehát azt mondanám, hogy ez egy spin-off volt, hogy ahogy ma fogalmaznak, bár lehet, hogy ezt a Tifó még nem így fogalmazta meg. És hát egyébként pedig, ha már a filmek szóba jönnek, hát van itt egy nagyon érdekes gondolata annak is, mert tényleg számtalan feldolgozása volt. Tehát ez gyakorlatilag lehetetlen elővenni, hogy hányféle. Viszont 1927-ben volt már egy néma film, 1940-ben egy szovjet film, Robinson Crusoe, tehát így, ahogy van. De az igazán érdekes az, hogy 1954-ben az Adventures of Robinson Crusoe című filmet nem más rendezte, mint Louis Bunuel.
Uh-huh.
És azért őt se hoznám össze elsőre Robinsonnal. De, mint a Amerikát ábra is mutatja, hát ő is bele tudott állni ebbe a történetbe. De azt gondolom, hogy azzal, hogy miközben erkölcs nemesítő, meg ki tudja, milyen társadalmi szándékokkal a háttérben Tifó létrehoz ezt a regényt, a főhősének és környezetének fejlődését beágyazva applikálja egy ilyen nagyon kalandos történetbe, gyakorlatilag létrehozott egy legendát.
Igen.
És lehet, hogy 1922-ben a képviselő úr siránkozott, hogy kevesen olvassák, de azt tudom mondani, hogy még most is születnek a filmes feldolgozások, most abban adjuk, hogy a 21. század eleje, az egy másik történet. A vizuális kultúráról szól, és olvasás sajnálatos módon valóban háttérbe szorul, de mindazonáltal maga a történet az igenis piacképes. És ez egy újabb és újabb átértelmezésekre máshova helyezve a hangsúlyt, nyilván jóval PC-ben ábrázolva megfelelve a kor követelményeinek, tehát ugye mondani szokták, ami nem változik, az nem él.
Így van.
És ez a regény az ilyen értelemben él. Úgyhogy hát ha most Difó itt kijönne az utcára, lehet, hogy nem szégyelni.
Igen, és reméljük még egy 300 évet lehúz ez a sztori.
300 év múlva térünk vissza a történet.
Oké, köszönjük szépen, szép napot, jó munkát neked.
Hát ha nem is péntek van, de szép napot is nektek. Sziasztok.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 300 éve megjelent Robinson Crusoe-ról.
Mesél a múlt, rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.